a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Egy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. A Cseh vasút hálózatán pályafelújítást végeznek, ezért augusztus 29-éig a Budapestről induló és odaérkező nemzetközi vonatok a külföldi szakaszon módosított menetrend szerint egyes vonatok kerülő útvonalon hosszabb menetidővel közlekednek, közölte a Mavinform a honlapján. A Magyarországra Szobnál belépő nemzetközi vonatoknál általában 40-60 perces, esetenként nagyobb késésre kell számítani, hívták fel a figyelmet. A korlátozásban érintett vonatok külföldi szakaszon érvényes változásai elérhetők a www.mavcsoport.hu oldalon. Több mint 800 aktív erdőtűz pusztít Kanadában. A hatóságok szerint 223 helyen a tűzoltók nem tudják ellenőrzés alatt tartani a lángok terjedését. Hetek óta tombolnak a lángok 33 ezer hektáron, a Jasper Nemzeti Parkban is, amely emiatt továbbra sem látogatható. Csaknem 25 ezeren vigyáznak majd a rendre a jövő szerdán kezdődő párizsi paralimpián. A francia belügyminisztérium bejelentése szerint a rendfenntartók mellett különleges egységek és magánbiztonsági cégek alkalmazottai is szolgálatban lesznek a játékok ideje alatt. A paralimpia jövő szerdától szeptember 8-áig tart a francia fővárosban. Magyarországot 39 fős sportolói csapat képviseli. Sokkal egyszerűbben lehet majd belépni az állami weboldalakra, például a magyarország.hu weboldalra, az egészségablak vagy a ESZA felületére a szeptemberben induló digitális állampolgárság programmal, közölte a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára. Dömötör Csaba az alkalmazás előnyeit ismertetve kiemelte, hogy az alkalmazással igazolhatjuk személyazonosságunkat, nem kell magunkkal vinnünk a személyi igazolványt. Elérhetjük, letölthetjük és hitelesítve továbbíthatjuk a személyes és a gépjármű adatokat. Lehet majd időpontot foglalni a kormányablakba, és a telefonról egyetlen gombnyomással igényelhető majd erkölcsi bizonyítvány, sorolta az államtitkár. A MÁV szeptember 2-ától két ütemben felújítja a vasúti pályát a Miskolc és Mezőkeresztes Mezőnyárád állomás között, mintegy 27 kilométer hosszú szakaszon. Emiatt december 4-éig jelentősen változik a menetrend a Budapest-Miskolc fővonalon, tájékoztatott a vasúttársaság. A közlemény szerint szeptember 2-ától október 18-áig Miskolc rendező pályaudvar és Nyéklátháza, valamint Nyéklátháza és Emőt között újítják fel a balvágányt, valamint éjszakánként Miskolc és Nyéklátháza között a másik vágányon is végeznek munkálatokat. Az október 19-e és december 4-e közötti időszakban Mezőkeresztes Mezőnyárád és Emőt között napközben a balvágányon dolgoznak a munkagépek, éjszakánként pedig a jobb vágányon is felújítást végeznek. A vasúti kocsik tetején történt áramütések okait és következményeit mutatja be a MÁV ZRT ismeretterjesztő sorozatának legújabb filmje. Tájékoztatta a vasúttársaság a Magyar Távirati Irodát ismételten arra figyelmeztetve, szigorúan tilos felmászni a vonat tetejére. A felelőtlen játék akár halálhoz vagy életveszélyes sérülésekhez is vezethet. Híreink végén az időjárásról. Többnyire derült vagy fátyol felhős lesz az ég, csapadék nem várható. A Dunántúlon az északnyugati, a Tiszántúlon az északkeleti szelet kísérik élénk, olykor erős lökések. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 18 és 24 fok között, a szélcsendes hidegre hajlamos helyeken kevéssel 17 fok alatt alakul. Thank you.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai műsorunkban is a sporttal foglalkozunk. Ez alkalommal a ritmikus gimnasztikáról beszélgetünk Szabó Tímeával, az EGRI SAK és RSG Sportklub vezetőedzőjével és a ritmikus gimnasztika szakosztály vezetőjével. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és mai műsorunk vendégét, akivel a ritmikus gimnasztikáról fogunk beszélgetni. Üdvözöllek! Itt Egerben mióta működik az egyesület? Mióta foglalkoznak itt helyben a ritmikus gimnasztikával?
Nagyon régóta, körülbelül az 50-es években, ahogy nem tudunk pontos adatot, de az én edzőm Kelemen Márta kezdte el Egerben, ő egy híres táncművész volt, és amikor leköltözött Egerbe, akkor kezdte ő ezt el, még akkor művészi torna néven. És akkor Egerbe amúgy nem volt semmi más, úgyhogy szerintem majdnem minden kislány megfordult a művészi torna edzésein.
Mennyire népszerű sportág ez a lányok körében? Gondolom, hogy inkább lányok
jelentkeznek. Igen, szerintem ez a legszebb női sportág, de viszont a legnehezebb is. Tehát nagyon-nagyon sok mindennek kell ahhoz összejönni, hogy valaki itt eredményes legyen. Érdekes módon vidéken kevésbé népszerű. Pesten elképesztően sok gyermek van. Tehát ott egy egyesületben ilyen százas nagyságrendű versenyző van, meg nagyon sok egyesület van vidéken. Hát körülbelül szerintem egy olyan 6-7 egyesület működik. Itt Kelet-Magyarországon nálunk van, meg Kazincbarcikán, és most egy pár éve Miskolcon. Talán most elindult Debrecenbe, de nem tudom, hogy ez most milyen állapotban van. Úgyhogy Dunántúlon jobban vannak, Kaposvár, Székesfehérvár, tehát ott Győrbe van most a legújabb, Komárom, de Pesten ott elképesztő sok egyesület van.
Beszéltünk arról itt műsoron kívül, hogy ritmikus sportgimnasztika, vagy ritmikus gimnasztika. Elég sok változáson ment akkor keresztül maga a sportág. Mikortól eredeztethető ez a fajta sport?
Utána néztem, 1936-ban a Szovjetunióban még művészi torna néven indult. Szerintem akkor még a szertorna keretein belül. 56-ba ért el a magyar kéziszer csapat egy aranyérmet az 56-os Melbourne-i olimpián, de még akkor is művészi torna néven. 73-tól lett ritmikus sportgimnasztika, és arra nem találtam pontos adatot, de egy olyan körülbelül 15 éve szerintem, ahogy emlékszem, vették ki belőle a sportot, mert túl hosszú volt a neve. Jobb lett volna, ha a sport benne marad, és inkább a ritmikust veszik ki szerintem, de azóta is egyébként mindenki RSG néven emlegeti, mert már végre akkor megtanulták, hogy mi ez az RSG, és akkor most lett belőle RG. Ez nyilván így rövidebb.
Na most mitől másabb, hogy ritmikus, vagy hát, sportgimnasztika? Miből is áll maga ez a sport?
Ez a, szerintem a balett alapok az nagyon fontos, balett, a tánc és a torna alapjait ötvözi, és még akkor hozzájön ugye a különböző kéziszerek, ami most hivatalosan 4-re csökkent, a kötelet kivették belőle, mert hogy nem lehetett, ezt kaptuk ezt az információt, hogy nem lehetett látni például a tévében a kötélszert, tehát nem volt túl látványos. De mi nagyon szeretjük, tehát ha 5 éves kortól kezdődően foglalkozunk gyerekekkel, és nyilván az az első kéziszer, amivel megismerkednek a kötél, mert szerintem nagyon-nagyon jó. Én úgy tudom, hogy még a balettosok is használják, illetve itt, aki Egerben tanít modern táncot, ő is használja, mert hogy egyrészt nem veszélyes, tehát azért nem csapja agyon a gyereket, mint mondjuk a buzogány, és nagyon jó koordináció fejlesztő irányokat, kézügyességet, ugye ritmust fejleszt, erősíti a lábat, szóval nagyon sokrétű, nagyon szerettük, úgyhogy kár, hogy kivették. De most maradt a 4 kéziszer, a labda, a karika, a buzogány és a szalag. Nyilván a legkésőbb a szalaggal ismerkednek meg, és ezt szeretnék a gyerekek leghamarabb, mert hogy ez nagyon tetszik, de ez egy nagyon nehéz szer, úgyhogy ezt egészen felnőtt korban, meg a buzogány, ami viszont ugye egy kicsit azért baleset veszélyes, tehát ahhoz kell már egy olyan gyakorlat, hogy azért ne essen a fejére a versenyzőnek. Tehát, hogy ezt el tudja.
Tehát akkor itt kronológiailag vannak bevezetve a kezdetektől ezek a szerek.
Igen.
Mivel foglalkoznak az elején a gyerekek?
Hát játékos formában, de mindent átmozgatunk, tehát ugye itt ezért is egy nehéz sportág, mert itt egyrészt kell nagyon, hogy hajlékony és laza legyen egy kislány, amit azért, hogy 5 éves korban még lehet ezt jobban fejleszteni, bár van, akinél nem. Viszont nagyon izmosnak is kell lenni mostanában. Tehát ha most megnézi valaki, hál' Istennek kikerültek az anorexiás versenyzők az élvonalból. Volt egy időszak, amikor ez borzasztóan, ezt is mindig az
nagyon vékonyak voltak.
Diktálnak mindent, és akkor ők ezt behozták. De most azt látjuk, hogy kifejezetten izmosak, egy kicsit vaskosabbak, de az ugye izomzat, mert hogy azt a szert fel kell dobni körülbelül 10 méter magasra egy labdát, ami nem egyszerű, hogy még aztán pontos milliméteres célzásra is kell. Tehát így most azt látjuk, hogy válasabbak, karizom is, lábizom, tehát hogy most hál' Istennek egy ilyen nagyon szép alakot eredményez szerintem ez a sportág. Úgyhogy ennek a fejlesztése elindul az óvodáskorban, mindenféle izomcsoportot megmozgat, tehát itt nem nagyon, nincs olyan izom, ami kimarad, nem nagyon egysíkú, ugyanakkor ugye könnyednek kell lenni, tehát magasra kell ugrani, de tágnak is kell lenni, na most ez a kettő általában már kiszűri, mert van, aki izmosabban érkezik, mondjuk erősebb kislány, de az általában nem laza. A vékonyak szintén nem lazák, úgyhogy nagyon ritka, amikor ez így össze... Aki meg nagyon lazán érkezik, azt meg nagyon kell erősíteni, mert az meg ilyen nagyon gyenge kislány, úgyhogy mindent. Elkezdjük a szereket, hogy ne unják meg, akkor azzal ugye a kézügyességet kell fejleszteni, koordinációt. Közben azért kell, hogy az a kislány szeressen szerepelni, mert az sem sokszor jön össze, nagyon ritka, aki azért nagy közönség előtt ki kell állni egyedül, és előbb-utóbb ezt ugye elő kell adni, ezt a gyakorlatot, mert mindenkinek egyéni gyakorlata van, amikor elkezdjük a versenyzést. Most van egy olyan tendencia a sportban, hogy elkezdték fölfelé tolni a versenyezhető évet, tehát eddig óvodások is versenyezhettek, most gyakorlatilag eljutottunk odáig, hogy a leghamarabb januártól 17-es születésűek, ami azt jelenti, hogy már második osztályos, de inkább harmadik osztályos kortól lehet csak versenyzést elkezdeni. Ami annyiból hátrány, hogy más sportágakba viszont lehet, és akkor gyakorta átviszik a gyerekeket. Ugye ez a ritmikus gimnasztika olyan jó alapot ad minden más sportágnak, hogy amikor oda átkerülnek, akkor ott nagyon örülnek az edzők szerintem.
Nagyon sok itt a korlátozás, valahogy az jött le abból, amit elmondtál, hogy nehéz, ennyire nehéz, vagy nehéz. Ennyire megterhelő a gyerekeknek?
Nehéz, mert nagyon sok mindenre kell egyszerre figyelni. Nagyon kell figyelni, hogy például két irányba kell azt a gyereket fejleszteni. Mindenki van, aki jobblábas, ballábas, mindig az egyik oldal lazább, de ha hagyjuk, hogy csak azt csinálja, mert úgyis többször fogja csinálni, hiszen a gyakorlatban már a jobbik lábával fog minden bekerülni, tehát nyilván tehát az sokkal többet fogja használni, de muszáj a másik oldalt, hogy ne legyenek gerincferdüléses gyermekeink, így is előfordul, de most azért azt tanultuk, hogy nem ettől. Tehát a sport. Volt olyan gyermekünk, aki súlyos gerincferdüléses lett, tehát fűzőt is kellett versenyző korában viselnie, és a professzor úr Pesten azt mondta, mert nagyon meg volt ijedve, hogy folytathatja, és azt mondta, hogy a legjobb helyen van. Úgyhogy még mi is elcsodálkoztunk ezen, úgyhogy folytathatta a sportot, bizonyos elemeket nem csinálhatott, de hogy nem ettől alakult ki nála, hanem ez genetikus, ami előbb-utóbb. Sőt, azt mondta, hogy ha nem járt volna, akkor még rosszabb lenne a helyzet, mert így elég izmos volt a
hátát
izma. Igen. Ráadásul a gyógytornász is nagyon megdicsérte, mert mondta, hogy végre van egy gyerek, aki tudja, hogy melyik izma hol rejtőzik, és hogy kell azt használni. Úgyhogy megcsinálta a gyógytornát, úgyhogy hál' Istennek rendbe jött. Úgyhogy ennek mi is megörültünk, mert azért nem ez szokott így a tévhit lenni. Azt szokták mondani, hogy azért az RG-t csinál egy ilyen gerincferdülés, de most erre nagyon kell figyelnünk. Tehát a kétoldali fejlesztés, hogy mindent egyszerre.
Érdemes elkezdeni tehát a ritmikus gimnasztikát mondjuk már 5 éves kortól? Vagy később is el lehet, csak akkor lehet,
később is el lehet, eddig ez volt a megszokott, de most mi is próbáljuk kitolni, bár most megint elindult tavaly egy ilyen óvodás csoportunk, amit most egyelőre edző és teremhiánnyal küzdünk, mert aki elindította, ő kisbabát vár, és ő már nem tudja most folytatni, úgyhogy most egyedül maradtam, úgyhogy még ezt nem tudom, hogy tudok megoldani, mert azért Egerben nem hemzsegnek a ritmikus gimnasztika edzők.
Ez lett volna egy kérdésem, hogy mennyire népszerű itt Egerben.
Hát nem, mert ugye aki versenyzett, az Pesten nyilván egyetem miatt Pestre került, és akkor ott is maradnak, nem nagyon költöznek haza. Úgyhogy most nekünk egy versenyzőnk van, aki az Anna, aki egyébként is ugye a legeredményesebb, és ő ide jár az egyetemre, testnevelés szakos, de nem tudjuk, hogy hogy alakulnak az órái, úgyhogy ezt majd ettől lesz függővé téve, hogy tud-e besegíteni, de ő még versenyzik is, tehát egy kicsit sok neki, hogy még szeretne, hál' Istennek, versenyezni is. Úgyhogy ez a B-verzió, hogy ő be tud-e segíteni nekem. De hát ez még sajnos szeptemberben derül ki, hogy hogy alakulnak az órái, hogy tudja őket felvenni. Úgyhogy ebből kifolyólag igen, így vidéken ez nem. Pesten sokkal egyszerűbb a helyzet, mert ott ugye nyilván aki oda felkerül, az én tanítványom is ott folytatja, ha edzősködni szeretne. Volt már egy pár ilyen. Nekünk ebből kifolyólag nehezebb, ráadásul Egerben nagyon sok hasonló, nem sport, de ugye balett, modern tánc, aerobik, tehát elég sok ilyen sportág van, tehát konkurencia, úgyhogy meg most az a tapasztalat, hogy az 5 évesek ugyan elkezdik, de egy hónap múlva már megunja, és a szülők nem elég erélyesek sajnos, hogy amit szeptemberben elkezdtünk, azt legalább évvégéig csinálni kell.
Hogy megunják, hiszen ez egy elég aktív sport.
Most a gyerekek mindent megunnak, sajnos a telefonon kívül.
Akkor tehát itt is van ilyen küzdelem, nagyon, hogy az okos eszközökbe jöttek is.
Igen.
A sport ellen
a sport viszi ellen őket? Mindenki. Szerintem minden sport ezzel küzdik, hogy mindent megunnak a gyerekek. Hát már minden sport monoton. Tehát ott az van, hogy elkezdünk valamit, és azt nagyon-nagyon sok ismétlés számmal lesz, de ez bármelyik sportágban szerintem. Talán a foci a fiúkat megmenti, mert a foci az nyilván edzésen is nagyon izgalmas és érdekes, mert ott mindig egymás ellen kell küzdeni. De így a lányok nagyon, hát nincsen kitartás, nincsen fegyelem.
És ez már 5 éves korban jelentkezik.
Igen.
Hogyan zajlik egyébként egy-egy óra? Mondtad, hogy egyéni felkészítések vannak, de akkor gondolom csoportosan is.
Hát nyilván a kisebb korcsoportnál igen, csoportos, ott még nem egyéni. Ottal kezdődik el az egyéni, amikor elkezd versenyezni. Most a óvodásoknak nálunk 3/4 órás a foglalkozás, mert nem tudnak többet figyelni, szerintem még az is sok. Általános kis szögdelések, járások, futások, ilyesmivel kezdünk, fogócska, mert most azt is tanítani kell, már az sem megy, és akkor azzal kezdünk, hogy ne futás legyen, hanem inkább fogócska. Utána jön egy ilyen bemelegítés, ami nyilván amit szépen lassacskán meg kell tanulni, és ezt kell, tehát egy egyetemista Anna ugyanezt kezdi el egy edzésen, csak nyilván több ismétlés számmal szebben, kicsit nehezebb gyakorlatokat, de az alapja mindig ugyanaz, hogy be kell melegíteni, mert itt olyan elemeket kell csinálni, amit nagyon megterheli a ízületeket, nyilván nem óvodáskorban, de ott is azért, és akkor a végén van második felében, mikor már látom, hogy már kezdjük unni, akkor elővesztük a valamelyik szert, először csak a kötelet, utána fél évtől már elkezdünk egy kicsit karikával ismerkedni, mert az már olyan érdekes, és a legvégén van egy 5 perces erősítés, és egy játék. Úgyhogy ez a 3-4 óra elég gyorsan eltelik. A nagyobbaknak, a 17-eseknek már tavaly kétszer másfél órás edzés volt, az hasonlóan tevődik össze. Nyilván, ahogy megtanulják a gyakorlatokat, egyre többet tudunk csinálni, egyre nehezebbet, aztán aki elkezd versenyezni, azt már beállítjuk a nagyokhoz, mert ugyanazt kell neki csinálni.
Említetted, hogy nagyon összetett sport, és azt is, hogy mostanában a gyerekek hogyan állnak ehhez hozzá, magához a sporthoz, de itt az elmúlt évek alatt valószínűleg azt is láttad, hogy ez hogyan alakult. Tehát volt-e olyan, amikor mondjuk neked kellett jelezned, hogy ez nem annak a gyereknek a sportága?
Akkor én elkezdtem 86-ban, nagyon jó volt még a sporthoz való hozzáállás, ugye nem kellett nekem azzal foglalkoznom, hogy anyagilag ezt hogy termelem ki egy egyesületnek a létezését. Akkor azt mondták, hogy tartsunk 3, nem tudom, minden nap edzést, kiválogattunk összesen 5-6, tehát ott kiválogatás történt, hogy 5-6 kislánnyal elkezdtünk egy korcsoportból dolgozni. Hát most már nem így van, örülünk, ha bárki jön, most már aki akar, az versenyzik, sokszor nem alkalmas rá. Ez úgy is lemorzsolódik, tehát ez úgy is ki fog derülni, mert most ugye az is tendencia, ha nem rögtön ő az első, nem rögtön érmet nyer, akkor megyünk tovább, keresünk egy másik sportágat, sajnos a szülők ebbe partnerek, ami nem nagyon jó. És akkor az a végeredmény, hogy kipróbál 10 sportágat, és aztán otthon ül és nyomkodja a telefonját a gyermek. Tehát, hogy ez a kitartás nincs az meg, hogy fegyel, hogy már pedig ezt csinálod, nincs tovább próbálkozás. Ha nagyon azt látom, hogy egy gyerek unja, én akkor szoktam eltanácsolni, ha azt látom, hogy fegyelmi probléma van, tehát nem tudunk tőle edzést tartani, vagy pedig látom, hogy annyira unja, hogy de nagyon. Akkor tényleg keressenek neki mást. Lehetne azt mondani a szülőknek, hogy ültessék oda a gyerekeket, amikor sportot választanak a net elé, mutassanak nekik pár, mondjuk lányoknak való sportágat, és ha ott ragad az a gyerek mondjuk a ritmikus gimnasztikánál legalább 5-10 percig, akkor érdemes ott kezdeni. De ha nem ragadott, egyáltalán nem, a figyelmét nem vonja el, akkor szerintem nem annyira fogja ez őt érdekelni. Akkor keresni kell neki egy másikat. Szokták jelezni, a szülők felhívnak, hogy van egy hiperaktív gyereke. Na már akkor most mondom, hogy akkor köszöntük, nem. Ez nem az a sportág. Tehát itt ez egy lassú sportág az elején, csendbe kell lenni, figyelni kell, helybe történik, mert akkor nem jó tanulja meg a gyerek. Tehát itt nem rohangászunk, akkor vigyék focira, vagy nem tudom, hogy gondolom, ott jobban el lehet egy ilyen gyerek. Úgyhogy van egy kis tévhit, igen, hogy attól még nem, azért, mert hiperaktív a gyerek, az még nem azt jelenti, hogy jó lesz sportolónak, mert hogy itt azért figyelni kell. Tehát azért itt van egy sportinten, később kiderül, hogy ki az. Hiába jön egy nagyon tehetséges kislány, volt olyan, aki nagyon laza, nagyon hajlékony, mi megörültünk, de nem figyel, nem koncentrál, nem lesz belőle semmi. Még egy másik, aki meg nagyon odafigyel, hogy én mit mondok, próbálja úgy csinálni, az meg sokkal jobban fog előre haladni.
Na itt pont arra akartam kiukadni, hogyha valakinek mondjuk ez a fegyelem megvan, de az erről léte talán még nem olyan, vagy lehet, hogy a testalkata nem elég ehhez, vagy nem pont ehhez való, akkor ő még folytathatja?
Persze,
belőle még...
amúgy tanfolyami szinte mindenki folytathatja, én azt mondom, hogy amíg a gyerek lelkes megjön, addig engem az se érdekel, ha túlsúlyos, akkor azért járok sokat vidékre is, ugye a Covid miatt elkezdtem én Bükkábránytól kezdve Tiszafüred, ott csak tanfolyamos szinten, tehát ott nyilván jöhet bárki, aki azért, mert ügyetlen. Szokták a szülők kérdezni, hogy elég ügyes, tehát maradhat? Hát mondanám, hogy nem, de azért maradjon, mert hogy nagyon ügyetlen. Tehát, hogy akkor azt kell neki fejleszteni a kezét, kézügyességet nagyon fejleszti, a gondolkodást, mert a jobb kéz bal kézzel a koordinációt, tehát a mai gyerekeknek ezzel problémája van, most már egyre tolódik, tehát most ott tartunk, hogy már a felsős gyerek nem tudja a jobb és bal kezét, és ez tömeges, tehát nem egyéni. Nem tudják az irányokat előre, hátra, mi az, hogy kifelé, befelé, nagyon nehéz megtanítani, sokszor azzal találkozom, hogy nem tudják a két kötél végét, mondom, hogy kösd össze, és nézd rám, és nem tudja összekötni. Akkor megtanítjuk, és nem megy. Tehát ez a mozdulat nincs meg, amit most ugye a hallgatók nem látnak.
Mondjuk de egy cipőfűzőnek az alapkötése.
Tépőzáros a cipőm. Nem tudnak. Amit már régen egy 5 éves gyereknek nem is kellett ilyet tanítanunk. vagy az, hogy előrekörzés, nem kellett tanítani, azt tudta, most nem tudják már, most és először jött az alsó tagozat, most ott tartunk, hogy már a felsőbe gondokat jelent. Tehát ezért kéne a szülőknek nagyon odafigyelni, hogy a telefon ezen nem fog segíteni, hanem rontani fog. Sokat olvasok ilyen dolgokat, de nem látjuk az eredményét, tehát már a 4 éves gyereknek oda nyomják a kezébe, hogy addig is csendben van, gondolom, és nem tudják a szülők, hogy ez milyen, az agyban milyen rossz folyamatokat indít el, tehát az, hogy nem játszanak kint a gyerekek egyedül, az ennek az eredménye, hogy felsőben nem tudja, hogy melyik a jobb és bal keze. Vagy mi az, hogy előre-hátra, és van úgy, hogy fél évig nem tudom megtanítani egy kislánynak, hogy előre tekerd a kötelet, és nem tudja megtanulni. Miközben egyébként tanulási nehézséget úgymond nincs neki, vagy hogy nem abba a kategóriába soroljuk, ahol bármi diagnosztika van, hanem most már sajnos fogóba azt látom, hogy fogózunk egy rémálom, mert a alsós gyerekek annyira nem tudnak, nincs térlátása, hogy simán neki szalad a falnak, és mondom, nem láttad? De láttam. Akkor nem tudtam megállni. Hát hogy lehet az, hogy futás közben nem? Ez ennek az eredmény, hogy nem játszanak kint a gyerekek, most is nyári szünetben egy darab gyereket nem látunk kint.
Úgyhogy egyáltalán oda bent lekötik-e magukat a tévén,
hát
a telefonon kívül?
Hát sajnos le ezzel, igen.
Mert hogy azon kívül, tehát feltalálják-e magukat akár otthon játékba?
Nem, mert hogy mindig a szülő tálalja, tehát elmegyünk táborba, és nincs az, hogy kiengeded őket, és majd kitalálnak maguknak játékot, mert ugye ez lenne a normális, hanem mindig meg kell mondani, hogy most akkor bujocskázunk, akkor azt el kellett most magyaráznom, hogy mi az a bujocska, mert nem hallottak róla. Most Tiszafüreden, Poroszlón voltunk éppen edzőtáborban a múlt héten, és ugye ezzel kezdtük, hogy na, akkor tanuljuk meg, mi az a bujocska. Először nagyon nehezen megy, de mire megtanulják, nyilván nagyon-nagyon megszeretik. Onnantól kezdve már nagyon sokat kell játszani. Például tavaly edzőtáborban ilyen középkori játékokat tanítottam nekik, hogy ugye, amit annak idején mi a kötélpörgetés, a mackó-mackó, a gumizás, amikor ugye ki van feszítve a gumi. Először nem ment nekik. Eltelt 2 nap, és ott dühöngtek, hogy nem megy. Egyre több vonódott be, mert ez ilyen önkéntes volt, hogy aki unatkozik, jöjjön ide, és akkor annak mutatok. Na, a végén ott tartottunk, hogy azért a 3. napra már végig tudták csinálni, már nagyon tetszett nekik, úgyhogy sajnos ezek nagyon hiányoznak, és hát nem tudjuk, mi lesz ennek az eredménye.
Hát, ha mégis most valakinek megjött a kedve ahhoz, hogy a ritmikus gimnasztikát válasza, hogyan tud ő jelentkezni? Milyen lehetőségei vannak?
Általában ki vagyunk plakátolva óvodákba a szeptember elején, mert még ilyenkor történik a terem, tehát még ilyenkor én se tudom, hogy melyik nap, hogy lesz egyáltalán kapacitás, de mindig ki van plakátolva óvodákba, most lehet, hogy iskolába is, mert most a felé tolódunk, hogy lehet elég lenne ezt iskolai korba elkezdeni most már, hogy egyrészt mire versenyzésre kerül a sor, ne unják meg, másrészt meg sok baj van az óvodásokkal, tehát sírnak, szülő nem akar bejönni, ebbe is kezd fölfelé kitolódni. Régen egy 5 éves gyerek simán vidékbajnokságon elindult 2 gyakorlattal. Úgyhogy elég rossz ilyen értelemben a helyzet. Most ugye nem akarnak anyáról leválni, viszont úgy nem lehet edzést tartani, hogy bent ülnek a szülők, az katasztrófa, akkor a gyerek sem úgy viselkedik, nem is figyel, odaszalad, bármi nehézsége van, tehát ez nem működik, és akkor most lehet, hogy iskolába is ki lesz plakátolva, a közösségi hálón végigfuttatjuk, meg aki rákattint, gondolom, hogy ritmikus gimnasztika Eger, akkor ki fog minket adni, úgyhogy lehet, így is van mindig megkeresés, csak még most nem tudok konkrét dolgot mondani.
Sok sikert kívánok, kitartást.
Köszönöm szépen.
Köszönöm, hogy itt voltál velünk.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Szabó Témiával, az EGRI SAK és RSG Sportklub vezetőedzőjével beszélgettünk a sporták sajátosságairól. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a zenei szerkesztő Vasvári Detti, a technikus Kvaszinger Jenő, valamint a műsor szerkesztője Beret Renáta nevében is.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Manamana. Manamana. Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, a műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. A média a Családért Alapítvány idén 17. alkalommal díjazta a legjobb családdal kapcsolatos cikkeket, rádió és televízió műsorokat. A magyarországi média a Családért díjat ez alkalommal Süveges Gergő a Kossuth Rádió Vendégháznál című műsorának szerkesztő riportere kapta. Míg a közönség Balogh Fruzsina Utak egymáshoz, Megtanulhatatlan házasság című a Jezsuita Szív magazinban megjelent írását díjazta. Mai műsorunk vendége Süveges Gergő. Hallgassák nyitott szívvel gondolatait. Sok szeretettel köszöntelek itt rádiónk mikrofonjánál. Kezdjük a beszélgetésünket azzal, hogy ez a sokszínű hivatás, ami neked van, honnan jött, hogyan jött, hiszen férj vagy, édesapa vagy, tanár, kommunikációs szakember. Hogyan szoktad magad bemutatni, ha bemutatkozol?
Körülbelül így, de igazából azt hiszem, hogy nem ezek a titulusok a fontosak, hanem a férj meg apa az fontos, az igazán fontos. A többi az meg így szépen egymásra épül, és inkább a sokszínű vagy változatos érdeklődésemnek meg a kíváncsiságomnak a lenyomata. Meg annak a lenyomata, hogy nagyon szeretek sokfélét csinálni, vagy sokféle dologgal foglalkozni. Engem nagyon feltölt, hogyha nem ugyanazzal dolgozom, vagy ugyanolyan módon dolgozom hosszú időn keresztül, hanem tudok váltani. Ebben a változatosságban én itt a rádión belül is nagyon jól érzem magam.
Az újságírás hogyan talált meg téged? Van-e valaki, aki hasonló hivatást űzött?
Nem, ez teljesen véletlenül történt. Bölcsészkarra mentem gimnázium után, magyar szakra, aztán később fölvettem a magyar, mint idegen nyelv szakot, aztán a teológiára is beiratkoztam. De hát ez a bölcsészkar, ez a késleltetett pályaválasztásnak volt nyilván az eszköze, tehát fogalmam se volt, hogy mit kezdjek magammal úgy igazán. Életemben először az érettségén voltam kitűnő, és úgy éreztem, hogy nekem a matek is jól megy, meg a magyar is jól megy, tehát most reál vagy humán, hát ilyen mély bizonytalanságban ott álltam. És a bölcsészkaron egy évfolyamtársnőm kérdezte meg, hogy nincs-e kedvem a Duna Televízióban műsorvezetőként kipróbálni magam. Tudta rólam, hogy korábban ifjúsági színjátszó körökben, ifjúsági színházakban, a József Attila Gimnázium Latinovics Zoltán színjátszó körében próbálgattam a szárnyaimat, meg hát ilyen versmondó versenyek, meg prózamondó versenyek, meg kazinci versenyek, meg efélék, így szegélyezték az utamat, tehát nyilván ebből kiindulva kérdezte, de tulajdonképpen én akkor találkoztam először a televízióval vagy a médiával. És akkor a Duna Televízióban én dolgoztam bejárósként nagyjából 2 évet, és megtetszett, megszerettem ezt a műfajt, és rájöttem talán arra is, hogy ezt nem csak szívesen csinálom, hanem talán nem is csinálom olyan nagyon rosszul. És utána tett közzé a Magyar Televízió egy felhívást, hogy képernyős arcokat keresnek, és kellenek a férfiak, mert ő belülük van a kevesebb. És akkor klasszikus módon én beadtam a jelentkezésemet, és kiválasztottak, nagyjából 2000-en jelentkeztünk, akkor úgy emlékszem, és ebből talán 20 embert választottak ki, és ebből a 20-ból, akinek valamilyen televíziós tapasztalata már volt, rögtön a mélyvízbe, a híradóba bedobtak bennünket. 2001. május 6-án reggel 6 órakor mondtam először híreket a Magyar Televízióban.
Az országban mégis nagyon sokan az apasággal kapcsolatban ismernek, hiszen ráirányítottad a fókuszt itt az apaság szerepére. Ez hogyan jött a te életedbe? Mesélj erről is egy kicsit, illetve az írásaidról is.
azt talán nagyképű lenne mondani, hogy én irányítottam rá a fókuszt, de az tény, hogy amikor én elkezdtem az apaságról írni, akkor még nagyon kevesen írtak róla. Tudva azt, hogy persze vannak ennek előképei, tehát Varga Domokosnak a Kutyafülűek című könyve, vagy a Németh László ugye a lányairól írt, de az apaságról valóban kevesen írtak és gondolkodtak, talán még akkor, így nyilvánosan. Alapvetően az anyák, a nagymamák és az anyaság volt a középpontban, bármilyen magazint kinyitottam, vagy könyvet kinyitottam. És igazság szerint ez felkérésből indult a dolog, tehát a Képmás magazinnak a főszerkesztője, Szám Kati kérdezte meg azt, miután megszületett az első gyermekünk, ez 2003-ban történt, ugye ő április 29-én született a Borka, és akkor utána nem sokkal, egy pár hónappal, vagy talán évvel kérdezte meg tőlem, hogy nincs-e kedvem a Képmásba így apa szemmel írni. És hát tulajdonképpen ez volt a lökés, vagy a katalizátor ahhoz, hogy elkezdjek egyáltalán gondolkodni arról, hogy mi az, hogy apaság, meg hogy ez hogyan is van, és tényleg így ontottam a történeteket, mert annyi minden volt, ami izgalmas volt számomra, vagy felismerésszerű volt. Ezek történetek voltak, amelyeket írtam, és azt reméltem, hogy bár a saját családunk történetei, de azért hát, ha mások számára is hordoznak tanulságokat, és amikor igazából struktúráltan kezdtem el gondolkodni az apaságról, az megint csak egy meghívásnak volt köszönhető. Egyszer meghívtak Esztergomba az apaságról előadást tartani 150 óvónőnek. És kérdeztem, hogy de miért éppen, és azt mondták, hogy hát az óvónők azok, akik nagyon erősen rálátnak a családok működésére, és úgy érzik, hogy nekik nagy szükségük van arra, hogy ilyen módon is tudják az apákat támogatni. Itt kezdtem el én töprengeni azon, hogy én most így struktúrában mi az, amit tudok mondani az apaságról. Praktikákat nem akartam mondani, annak nem sok értelme van, mert a praktikák, a minták vagy modellek, ezeknek nagyon korlátozott a hatóköre, tehát attól, hogy valakinek működik, attól nekem nem fog működni. Azon kezdtem el gondolkodni, hogy vajon vannak-e a modelljeink mélyén olyan alapelvek, amelyeket mindannyian tudunk alkalmazni, akik apák vagyunk, függetlenül attól, hogy milyen élethelyzetben vagyunk, vagy milyen életkorúak vagyunk, vagy hány gyerekünk van, vagy a gyerekeink milyen idősek. Így kezdődött az apakulcs gondolkodás, akkor ezt még nem apakulcsnak hívtam, hanem egyszerűen gondolkodtam róla, hogy mi az az apaság. És mivel coach is vagyok, tehát csomó segítő beszélgetésben volt, vagy lehetett részem az elmúlt évtizedekben, nagyon sok családot, meg nagyon sok apát, meg anyát, meg élethelyzetet megismertem, sajátunkon kívül nyilván, meg még szoktam olvasni is. Végül is a tapasztalatokból, meg a beszélgetésekből azért leszűrődött az, hogy nekünk apáknak talán a legnagyobb kihívás az, hogy hogyan tudunk egészségesebben kapcsolódni a gyerekünkhöz. Tehát mi nagyon tudjuk őket útnak indítani, feldobni, ha úgy tetszik, vagy elküldeni, hogy hajrá fiam, menjél, csináld, de hogy ölelni is tudjuk-e, és tudunk-e hozzájuk igazából kapcsolódni, ez foglalkoztatott. És ha ez a nagyobb kihívás, akkor ezen kezdtem el töprengeni, hogy a kapcsolódásnak vannak-e olyan alapelvei, amelyeket mindannyian tudunk használni. Szóval így formálódott ez a gondolkodás, meg ez a struktúra, és aztán 2021. szeptemberére jelent meg az Apakulcs című könyv. És akkor emellé, a könyv mellé azt gondoltam, hogy a könyv az nagyon jó, meg fontos, de hogy igazi segítség az, hogyha több oldalról kapunk támogatást apaként, és ezért aztán a hozzákapcsolódó weboldalon ingyen kitölthető teszteket állítottunk össze szociológus szakember segítségével, illetve előadásokat és tréningeket tartok, amelyen aztán a gyakorlatban is egyre jobban, vagy egyre mélyebben meg tudjuk ismerni ezeket az alapelveket, és haza tudjuk vinni, és otthon megalkalmazni tudjuk őket. Ez egy ilyen komplex eszközrendszerré vált, és talán lehet rá azt mondani, hogy az egyetlen olyan magyar nyelvű komplex eszközrendszer, amelyik kiforros struktúrával, világos alapelvekkel és megvalósítható lépésekkel segít bármilyen élethelyzetben lévő apának, hogy egészségesebben, meg erősebben kapcsolódhasson a gyerekéhez.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melynek mai vendége Süveges Gergő, a Kossuth Rádió Vendégháznál című műsorának szerkesztő riportere, aki örökbeadó anyákról készült riportjáért kapta az idei Média a Családért díjat. A rádiós riportjaidról szeretnélek még kérdezni. Említetted itt a beszélgetés elején, hogy hogyan is jött a te életedben maga a rádiózás is, illetve hogy hogyan csöppentél bele a média világába. Viszont az, hogy ilyen szociális érzékenységgel nyúlsz riportokhoz, témákhoz, az jelen volt az egész életedben, vagy ez hogyan jött, hogy nehéz kérdésekre is ráirányítsd a fókuszt, mert nem mindenki mer belevágni egy-egy ilyen témába, és így érkezünk majd el a Média a Családért díjhoz is.
Ez érdekes kérdés, hogy ez az egész életemben fókusz-e. Az talán fókusz, hogy mindig keresem a másik szempontot. Az fontos nekem, igen, hogy lássam a helyzeteknek lehetőleg minél több oldalát. Hogy keresem azt egy helyzetben, hogy a másik ilyenkor hogy érzi magát, hogy ő benne milyen gondolatok lehetnek, hogy ő miért csinálja azt, amit csinál, vagy miért úgy csinálja, ahogyan éppen csinálja. És hát ez nyilvánvalóan az újságírással is összefügg, hogy alapvetően az újságírónak az a dolga, hogy kíváncsi legyen. És én azt hiszem, hogy ezekre a helyzetekre, az emberi helyzetekre én nagyon kíváncsi vagyok. Abból a szempontból, hogy kinek az oldaláról egy-egy adott helyzet az hogyan néz ki. És a világ legjobb szakmája az újságíró szakma, mert hogy tulajdonképpen nem kell más csinálni, csak kíváncsinak kell lenni. És hogy hál' Istennek én olyan műsorokban dolgozhatom, ahol a kíváncsiságomat ki tudom elégíteni, és utána tudok menni. Borzasztó kíváncsi voltam például ennek kapcsán az örökbefogadásra, mint élethelyzetre. És csináltam egy sorozatot a Vendégháznál műsorában. Csinálok egy apa sorozatot is egyébként, egy apa kérdések sorozatot, de volt egy másik sorozat, amelyikben örökbefogadó családokat mutattam, meg mutatok be. És nagyon sokféle helyzettel találkoztam, ez nyilván célom is volt, hogy minden műsor egy más-más élethelyzetben lévő családot mutasson be. Tehát volt itt olyan család, akik hosszan próbálkoztak, és nagyon szerettek volna vérszerinti gyermeket, és nem született, és akkor úgy döntöttek, hogy jó, akkor örökbefogadunk, és boldogok voltak, hogy gyermekes családdá válhattak, és miután örökbefogadtak egy évvel, megszületett a vérszerinti gyermekük is. Tehát van ilyen család. Van olyan család, ahol megszülettek a vérszerinti gyerekek ketten talán, és egy harmadikat pedig azt mondták, hogy akkor mi még örökbefogadunk egy harmadik gyermeket. Volt olyan család, akik testvéreket fogadtak örökbe szépen egymás után, tehát vérszerinti testvérek hárman vannak most már az ő családjukban. Volt olyan család, akitől a hatodik hét utolsó napján visszavették a gyermeket. Ugye 6 hétig dönthet a szülőanya arról, hogy valóban örökbe adja, vagy nem adja örökbe. És ez a 6 hét, ez egy nagyon feszült és nagyon fájdalmas, nagyon sok aggodalommal járó időszak egy örökbefogadó pár esetében. Őnáluk éppen az történt, hogy a legvégén az anya mégis meggondolta magát. És akkor egy újabb procedúra, újabb izgalmak és újabb feszültség, amíg ők is gyermekes családdá válhattak. Na, de mindig nagyon kíváncsi voltam arra az oldalra is, hogy ilyen értelemben a másik oldalra is, az örökbeadó oldalra, egyébként az örökbefogadott oldalra is nagyon kíváncsi vagyok, ez még hátra van. Tehát nagyon szeretnék örökbefogadott gyerekekkel, nyilván időközben felcseperedett felnőttekkel beszélni a saját tapasztalataikról. Ez még egy nagy kaland, ami előttem áll, de először az örökbeadó anya oldalára voltam nagyon kíváncsi. És részben azért, mert nagyon sok ítélkezést és ilyen fokhegyről odavetett mondatot hallottam, hogy hát milyen anya az ilyen, ki lemond a gyerekéről, hogy lehet ilyet csinálni, meg hát miért nem vigyázott jobban, meg micsoda felelősségteljes viselkedés ez, nyilván éppen ellenkezőleg, tehát milyen felelőtlen viselkedés ez. És nagyon érdekelt, hogy mi minden játszódik le egy olyan anya lelkében, meg életében, aki kényszerül úgy dönteni, hogy örökbe adja a gyermekét. Azt gondolom, hogy senki nem jó kedvében adja örökbe a gyermekét. És akkor megtaláltam a Várva Várt Alapítványt, Pálinkás Évát, akik segítettek kapcsolatot teremteni olyan anyákkal, akik ebben az élethelyzetben voltak, és nem is az első anya volt az, akit végül is meg tudtam kérni arra, vagy akivel végül is sikerült leülnünk beszélgetni. Volt olyan anya, akihez már elindultam 200 kilométerre Budapesttől, már ültem be az autóba, megbeszéltünk mindent, hogy hol találkozunk, mikor találkozunk. Biztos még írtam neki egy SMS-t, hogy akkor most indulok, találkozunk 2 óra múlva ott a megadott helyen, és akkor válaszolt, hogy bocs, mégse. Tehát, hogy voltak így az utolsó pillanatban lépett vissza, és pont ugyanígy ilyen izgatottan álltam ott a megbeszélt helyen, egy magyarországi város plázájának a könyvesboltja előtt, hogy most megérkezik, vagy nem érkezik meg, és hát megérkezett, hál' Istennek. És le tudtunk ülni, és nagyon őszintén, nagyon mélyen, és nagyon komolyan tudtunk beszélgetni egymással, nagy tisztelettel, és az én részemről meg nagy csodálattal.
Pontosan a tabu téma miatt volt ez a nehézség is, hogy nehéz leültetni névvel együtt egy rádiós riportba egy olyan hölgyet, egy olyan lányt, akinek az élethelyzete azt hozza, hogy örökbe adja a gyermekét?
A nevét megváltoztattam, a hangja hallatszik, tehát a hangját nem kellett eltorzítani, azt mondta, hogy ő vállalja a hangját, de a nevét nyilván nem akartam egy-egyben nyilvánosság elé tárni, azt hiszem, hogy ennyi diszkréció azért megilleti. Én szerintem nagyon sokat kapnak azok az anyák a szűk és a tágabb környezetüktől, akik erre a döntésre jutnak. És én nem csodálom, hogy nehéz erről beszélni. Nehéz erről beszélni, mert nagyon könnyen azt érezheti egy anya, hogy hát ez az életének az egyik legnagyobb kudarca. Hát ő itt elbukott. És pont ezért voltam nagyon kíváncsi egy ilyen élethelyzetre, mert szerintem ebből a beszélgetésből, meg ebből a műsorból is az derül ki, hogy szó sincs arról, hogy ez az életének a kudarca lenne. Nagyon is tiszteletre méltó, és nagyon felelősségteljes az a döntés, amit meghozott. És hogy éppen nem arról van szó, hogy ő nem törődik a gyermekével, és eldobja a gyermekét, hanem hogy nagyon is törődik vele, és a lehető legjobbat akarja neki, és belátja azt, hogy ő abban az élethelyzetben, amikor ez a gyermek érkezik, akkor képtelen arra, hogy nem hogy a legjobbat, hanem hogy egyáltalán bármit adjon neki, mert se lakhatása, se munkája, se párkapcsolata. És lehet ezért természetesen őt kívülről nagyon könnyen szidni és bírálni, de azt hiszem, hogy például ez a hölgy, akivel beszéltem, hogyha bármelyikünk egy napot, két napot, egy hónapot az ő cipőjében járna, és belekerülne az ő élethelyzetébe, mindabba, amit ő az életének első 18-19-20 évében átélt, akkor egészen másképpen gondolkodnánk arról, hogy jó vagy rossz döntést hozott. Én azt remélem, hogy ebből a beszélgetésből is az derült ki, hogy ez egy nagyon megfontolt és nagyon felelősségteljes anya, és minden tiszteletet megérdemel, hogy megszülte a gyermekét, és utána rábízta másra a gyermekét.
Mesélj egy kicsit a hallgatóinknak néhány kulisszatitkot is. Hogyan készültél? Milyen kutatómunka előzte meg ezt a beszélgetést, és milyen érzés volt ott lenni, hogyan tudtad őt megnyitni, és milyen volt adásba szerkeszteni ezt a beszélgetést?
Készülni csak a saját kíváncsiságommal kellett. Ide nem kell szakirodalom. Nekem nem pszichológusnak kell ott lennem, hanem egyszerűen tiszteletteljes kíváncsi kérdezőnek, akiről egyértelműen látszik, hogy én nem elítélem őt, nem bírálom őt, nem véleményt akarok mondani arról, hogy ő hogyan él, és hogy milyen döntést hozott. Egyszerűen nyitott és kíváncsi vagyok. Érdekel az, hogy mit szeretne mondani, és ezt szeretném meghallani, és szeretnék arra érdemben reagálni. A megnyitás az egy nagyon érdekes kérdés, mert valójában nem akkor történik, amikor már leülünk, és előkerül a magnó, hanem előtte, amikor ő úgy dönt, hogy hajlandó odajönni, és hajlandó beszélni, hajlandó mikrofonba beszélni. Ez egy viszonylag hosszú idő persze, vagy akár hosszú idő is lehet, hetek akár. Újra és újra telefonon beszélünk, SMS-ezünk, üzeneteket váltunk, és azt hiszem, hogy a bizalom az ott születik meg ezekben a beszélgetésekben, amikor ő megérzi azt, hogy én valóban nem bántani szeretném őt, hanem hogy én kíváncsi vagyok rá. És megérti azt is, hogy azzal, hogy ő a saját történetét elmondja, azzal valójában nagyon sok embernek segíthet még, aki hasonló dilemmában van. És olyan szempontból is sok embernek segíthet, hogy talán aki hallja ezt a műsort, vagy ezt a beszélgetést, ez egy picit visszafogja magát, amikor itt csípőből tüzelne, és azonnal ítéletet mondana. És talán egy kicsit elgondolkodik rajta, hogy nem biztos, hogy annyira egyértelmű ez a helyzet, mint amilyen mondjuk innen. Számunkra akár elképzelhetetlen élethelyzetek léteznek. És mielőtt nagyon pökhendien ítéletet mondanánk bárkiről, talán érdemes egy kicsit visszalépni és venni két mély levegőt.
Az érzékenyítés, gondolom, hogy egy cél volt, de milyen célod volt még ezzel a riporttal, és amikor elkészítetted, akkor megmutattad el előtte valakinek, vagy valakiknek, hogyan jutott ez el a hallgatókhoz? Aztán ugye persze beszélgethetünk rögtön arról is, hogy milyenek voltak az első visszacsatolások.
Van egy rendje nálunk, amikor elkészül egy műsor, tehát nyilvánvalóan fölveszem a beszélgetést. Ugye beszélgettem a Pálinkás Évával is, az alapítványnak a vezetőjével, és akkor ebből a két beszélgetésből alakult ki ez a műsor. Van a vendégháznak egy főszerkesztője, Hegyesi Gabriella. Természetesen mindannyian, amikor egy műsorral elkészülünk, akkor adás előtt, hát jó esetben egy héttel, de az azért ez nem mindig sikerül, de hát természetesen neki küldjük el, és akkor ő meghallgatja, és még egy ellenőrzésen, ilyen értelemben ellenőrzésen, hát ez egy barátságos ellenőrzés, hogy valami nagy gigszer ne maradjon benne, vagy nyilván amikor én készítek egy műsort és vágom, akkor teljesen beszippantódom, és lehet, hogy már nem látom a fától az erdőt, tehát jó, hogyha egy külső fül meghallgatja, és aztán így kerül adásba. Visszajelzés, hát talán az visszajelzés, belső visszajelzés, hogy ezt a műsort az egyik kollégám jelölte Média Családért díjra, tehát én nem is tudtam, hogy jelölik. Diós Judit, aki szintén a Vendégháznál műsorában dolgozik szerkesztőként, ő küldte el a jelölést. És hát amikor egy picit nagyobb figyelem került erre a műsorra, amikor kiderült, hogy talán a 2023-as év februárjának ez a műsor lett a győztese, akkor több visszajelzést kaptam. Most meg, amikor kiderült, hogy az évnek ez a műsor lett a győztese, akkor meg egészen sokan mondták, hogy na most, akkor nem tudtam meghallgatni, de most meghallgattam. És azt hiszem, a mérce az az, hogy megérint vagy nem érint meg. Elgondolkodtat vagy nem gondolkodtat el. És a visszajelzésekben én ezt hallottam, vagy a visszajelzésekből én ezt hallottam ki, hogy akik meghallgatták, azok megérintve érezték magukat. És szerintem ez, hogyha valami érzelmileg érint, és nem csak a fejemet érinti, hanem a szívemet is, akkor az elérte a célját.
Természetesen az ember nem azért űz egy hivatást, vagy dolgozik, munkálkodik, hogy valamilyen elismerést kapjon. Mégis jó leső érzés az embernek egy ilyen díj. Hogyan érezted magad? Nyilván tudtad, hogy létezik ez a díj, és hogy a fókuszában milyen műsorok, milyen cikkek állnak. Mesélj egy kicsit erről, hogy téged hogyan ért egyáltalán az, hogy ahogyan említetted is, az elmúlt évben már a hónap műsorának választották, és érdemesnek arra, hogy elnyert a díjat.
Igen, hát én már előző évben is ott ültem a hónap győztesek között. Persze, hogy tudtam, sőt, hát én ennek a díjnek a zsűriében éveken keresztül együtt dolgoztam sok újságíró kollégámmal, aztán jó pár év eltelt, a zsűri megváltozott, a díj, hál' Istennek, az működik azóta is. Én azt hiszem, hogy borzasztó fontos azt észrevennünk, hogy a különböző média felületeken léteznek olyan értékhordozó, értékteremtő, vagy értékekre figyelmet ráirányító műsorok, amelyeket mi is erőforrásnak tudunk használni. Ez a díj, ez éppen ezt szolgálja, hogy rácsodálkozzunk arra, hogy sok-sok olyan tartalommal találkozhatunk, amelyik kifejezetten szívmelengető, és nem csak szívmelengető, hanem akár pici változást is el tud indítani bennem. Ha egy kicsit másképpen gondolkodom, ha egy kicsit másképpen reagálok egyes helyzetekre, akkor azzal szerintem ezek a műsorok, írások elérik a céljukat.
Mi motivál? Hogyan tudsz megújulni? Mi inspirál?
A változatosság alapvetően, tehát az, hogy a háromféle műsor is nagyon más, amiben dolgozom a rádióban, hogy emellett nagyon fontos az életemben a munkám, ilyen értelemben a rádiós munkám, de ez az életemnek egy része. És az életemben még nagyon sok minden van. Ott van az apakulcs, ott van egy ökumenikus keresztény közösségfejlesztő eszközrendszer, az NCD, amelyel a feleségemmel együtt dolgozunk. Ott van a plébániánk, ahol szintén szerepet vállalunk, képviselőtestületben most tábort szervezünk. Ott van az anyakulcs, amelyik most anyák napjára meg fog jelenni, tehát az apakulcsnak a párja, hasonló struktúrában, amelyen már együtt dolgoztunk a feleségemmel, és most még egy barátunkat, munkatársunkat is bevonjuk aztán a tréningek tartásába. És hát emellett persze ráadásul ott van a családom, a feleségem, meg a négy gyerekem, akikkel nagyon igyekszem kapcsolatban maradni, és nagyon igyekszünk közös időket teremteni. Kettesben is a feleségemmel, meg a gyerekekkel együtt is, ami nyilván egyre nehezebb, mert hogy legkisebb 15 éves, a legnagyobb már nem sokára 21 éves lesz, tehát azért a közös idők megteremtése az egyre nagyobb kihívás, de nagyon igyekszünk a naptárban ilyen fix helyeket kijelölni, amikor tudunk egymással találkozni, úgyhogy mi minden fér bele a nap 24 órájába.
Szakmától indultunk, és most ezzel is szeretném, hogyha a beszélgetésünket befejeznénk, hogyha van esetleg olyan téma, amit megosztanál a hallgatóinkkal, mind dolgozol még jelenleg, és mi az a terület, vagy esetleg ilyen gondolat, amit még megosztanál, amin most dolgozol, olyan dolog, amire ráirányítanád a fókuszt?
Sok szép tervem van, amelyek részben már megvalósulóban vannak, részben még váratnak magukra. Tehát például most egy új sorozaton dolgozom a Vendégháznál műsorában, ez a mozaik családok helyzetét járja körül. Néhány adás már ment ebből, de még jó néhány hátra van. Tehát, hogyha a rádiót kell mondanom, akkor például azon töröm a fejem, hogy melyek azok az élethelyzetek, amelyeket érdemes még ilyen módon is akár bemutatni. Hogyha a rádión kívül töröm a fejem, akkor azt hiszem, hogy most ami leginkább izgat engem, meg bennünket, az az anyakulcs, amelyik mindjárt megjelenik, és azt hiszem, hogy ezzel teljesebbé válik az a kör, amelyik a szülőket segíti a gyerekeik irányába. Ugye az apakulcs az alapvetően a kapcsolódásról szól, arról, hogy mi férfiak hogyan tudunk közelebb lépni a gyerekeinkhez. Az anyakulcs az más, mert hogy ott más a kihívás az anyák számára, más jelenti a nehézséget. Az anyakulcs nem a kapcsolódásról, hanem az elengedésről szól. És ez egy nagyon nehéz ügy, mert apának lenni tulajdonképpen csupa öröm és boldogság, csak azon kell dolgoznom, hogy hogy lehetek egy picit több, egy kicsit hogyan tudok közelebb lépni. De az elengedés az anyák számára az borzasztó nehéz dolog, mert ott az a kérdés, hogy hogyan tudok egy kicsit kevesebb lenni, hogyan tudok egyet visszalépni, hogy a gyerekem erős, önálló, felelősségteljes felnőtté tudjon válni. És azt hiszem, hogy ez nem véletlenül ébreszt sok anyában félelmet, fájdalmat, és sokan talán bele sem mernek gondolni, hogy hú, hát majd egyszer talán, hogyha eljutunk odáig. Azért írtuk ezt a könyvet, hogy ne fájjon annyira. És most nagyon, nagyon kíváncsi vagyok a fogadtatásra is, és nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy hogyan tudunk ezáltal segíteni apáknak és anyáknak egyaránt, hogy a harmonikus közelséget és távolságot meg tudjuk teremteni a családunkban a gyerekeinkkel.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban Süveges Gergővel, a Kossuth Rádió Vendégháznál című műsorának szerkesztő riporterével beszélgettünk, aki örökbeadó anyákról készült riportjáért kapta az idei Média a Családért díjat. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a műsor készítőjét, Domán Vivient hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!